Második fejezet. Nem, Enitet nem lehetett nem észrevenni, és amit Numda mondott, bármennyire is igyekeztem nem gondolni rá, belém ivódott akár a méreg, amelybe a Giszánu torkolatának mocsarában rejtőző népek mártják a nyilvesszőik hegyét. Nem akadt ember Avanában, aki ne szerette volna. Csődület bámult a tiszteletteljes távolságból, valahányszor az utcára lépett. Nem csak különös, soha nem látott ragyogású haja vonzotta az embereket, hanem a szépsége. És ugyanazt mondták egymásnak, ez csak jóval később árulta el Tarkumi harsány nevetéssel, amit Numda. Akkor tudták meg, mikor én még mindent elkövettem, hogy csak mint fogadott lányomat szeressem. Ragaszkodott hozzám, és mindig velem volt. Végig kísérte szappanfőzők és a halfeldolgozók bűzén. Arca kipirult a kohók tüzétől, bokáját ficamította a kőfejtőben, és addig könyörgött, míg megengedtem, hogy a tanácsba is eljöjjön. Alacsony zsámolyon ült mellettem, és a tanács külön meghajlással köszöntötte. Rájuk mosolygott, és ezzel a tanácsot is egy csapásra a hódolói közé sorolhatta, míg engem, önmagam előtt is titkolva, a féltékenység rágott. Talil, akit azzal gúnyoltak, hogy a különböző nyelvek és írásrendszerek iránt érzett szenvedélyén kívül más érzelmet nem ismer, fölállt és ékes beszédben kifejtette, egyedül az a tény, hogy az isteni úr lányává fogadta a nagy vizen túl született csodálatos szépségű lányt, aki minden bizonnyal az ott élő népek királyi családjának tagja, feljogosítja a tanácsot, hogy megparancsolja, minden avanai szólítsa isteni úrnőnek, és adja meg neki ugyanazt a tiszteletet, ami az isteni úrnak jár. Heves vita következett, mert a tanács legnagyobb megdöbbenésére tiltakoztam a határozat ellen. Ennit csodálkozva és kissé ijedten figyelt. Végül is félúton kiegyeztünk. Az úrnő maradt, miután kereken megmondtam, hogy az istenit az én megszólításom elől is a legszívesebben elhagynám. Talil ártatlan arccal, Avana érdekére való hivatkozással utasította ezt vissza, mert ha minden város uralkodója isteni úr, miért éppen az avanaiak érezzék megrövidítve magukat? Így lett Enit néhány nappal megérkezésünk után mégiscsak hivatalosan úrnő, bár akárcsak nekem, neki se csörgedezett ereiben semmilyen isteni vagy királyi vér. Az apja kereskedő volt egy kikötővárosban az óceán túlsó partján. A kontinenst Lallának, a várost Egyjárnak nevezik lakói, és avanai vagy akár abban méretekkel mérve világvárosnak számít. Enit szerint órákig lehet bolyongani gondosan kikövezett utcáin anélkül, hogy a sétáló egyszer is keresztezné a már bejárt útvonalat. Kikötőjében vagy inkább kikötőiben százszámra horgonyoznak a hatalmas vitorlások, és akkora raktárak fogadják magukba a világ minden tájáról érkező árut, hogy Habamu temploma kétszer is beleférne. Nem volt okom kételkedni Enit szavaiban. Igaz, alig múlt 15 éves, mikor elkerült onnan, a távolság és a honvágy pedig általában nem kedvez az arányok helyes megőrzésének, bár a honvágyat, azt az érzést, ami engem öntött el, ha a földre gondoltam, Enit meglepetésemre nem ismerte. Időbe telt, míg megértettem ezt, de mikor végre mindent megtudtam az óceánon túli földrész embereiről, amit Enit elmondhatott, már nem csodálkoztam. Talán nem eléggé világos nektek, miért írtam, hogy elmondhatott. Ezt a korlátot nem vettem észre azonnal, már csak azért sem, mert erre példát sem a saját földi gyermekkoromban, sem az Avanában felnövekvő gyerekek életében nem találtam. A földi nevelésre fölösleges szót vesztegetnem csupán egyetlen, annyira természetes, hogy éppen azért fel sem tűnő vonását szeretném kiemelni. Az emberiség minden tudása, ha befogadására már képesek vagyunk, rendelkezésünkre áll. A tilalmak nem az ismereteket zárják el előlünk, hanem az együttélés törvényeinek betartását szolgálják. És, természetesen egészen más szinten, hasonló az avanai gyermekek élete is. Az egész város az övék, szabadon kóborolhatnak a szoros bejáratától egészen a hegyekbe vezető utakig, és onnan is csak saját félelmük fordítja vissza őket a város felé, mert a Naunikkal való szövetség óta az anyák, jobb nevelői ötlet híján, a Barkán hegylakóival ijesztgetik az engedetleneket. Minden műhelybe bedughatják az orrukat, és ha nem merészkednek túl közel az éppen megcsapolt vas vagy üvegkohókhoz, ha nem táncolnak az épülő hajó bordáin, vagy lelkes segíteni akarással nem keverednek bele a kikötni készülő, pereméig hallal megrakott halászbárka partra dobott köteleibe, ez az utóbbi, különösen az 5-6 évesek legkedvesebb szórakozása, akiket a száz felé vergődő, csapkodó hal látványa ellenállhatatlanul vonza kikötőbe, öntudatlan, szép bizonyságaként, hogy a tengerfiai nem hiába viselik nevüket. Tehát, ha nincsenek különösebben láb alatt, senki nem zavarja el őket. Mire 10-12 évesek lesznek, és elfogja őket az a furcsa és nyugtalanító vágy, hogy a lehető legrövidebb időn belül nagyok, felnőttek legyenek, mert nincs unalmasabb dolog a világon ebben a korban, mint gyereknek lenni. Már úgy ismerik Avanát, akár az utcai barangolások után elég kétes tisztaságú tenyerüket. A legtöbb, különösebb tanástalankodás nélkül már azt is tudja, melyik műhely melyik mesteréhez küldje az apját a kérés és a megbeszélés fontosságát alátámasztó boros korsóval. A korsó hagyomány. Uralkodásom első éveiben ellenszenvesnek tűnt, míg rá nem jöttem, inkább a jó szándék és tisztelet jelképe, mint az érdemtelenség ellensúlyozását szolgáló ajándék. Avana mesterei sokkal gazdagabbak voltak, semhogy egy korsó borért nekik nem tetsző fiút fogadjanak maguk mellé. 12. évükig a lányok élete nem különbözött a fiúkétől, és aztán sem valamiféle tilalom tartotta vissza őket a kóborlásoktól, hanem saját, megnövekedett fontosságuk tudata. A táncmulatságokra való roppant gondos felkészülés, jövendő háztartásuk berendezésének összeválogatása, hosszú, izgalmas vásárlások az illatszerkészítők vagy a takácsok utcájában. Ez egyedül is legalább egy 2 órányi elmélyült válogatást jelentett. Ha pedig erre a kirándulásra 3-4 barátnő közösen indult, fél napnál rövidebb idő alatt nem végeztek. Sajnos ezek a fontos elfoglaltságok akadályozták meg őket abban, hogy a tudományok iránt érdeklődjenek, vagy akár csak írni-olvasni megtanuljanak. Nem arra gondoltam, hogy Dimmu vagy Gamatu tanítványaiként dolgozzanak, de a gyógyítás házának iskolájában nagy hasznukat vettem volna a legifjabb korosztályok nevelésében, az írásjelek és a számtan tanításában. A tapasztalat ugyanis azt bizonyította, hogy a gyerekek tanítását 5 éves korukban nyugodtan el lehet kezdeni, ezekkel az apróságokkal pedig a nők sokkal jobban boldogulnak. Ha pedig valamelyik apa úgy döntött, hogy fiát a gyógyítás házának iskolájába küldi, ha csak a gyerek fékezhetetlen természete nem tette ezt lehetetlenné, teljesítettük a kérését. Az ott töltött évek során aztán tanítói és önmaga előtt egyre világosabban kibontakoztak hajlamai, különös érdeklődése egyik vagy másik tudomány irányt, és végül azzal foglalkozott, az lett a hivatása, amihez a legnagyobb kedvet érezte. A túlnépesedés éveiben persze ez nem ment zökkenő nélkül, különösen azoknál, akik valamilyen nagy népszerűségnek örvendő mesterséget választottak. Az üvegkészítős hőskorában például alig akadt fazekas tanuló. Ezeket a lelkesedés hullámokat az simította el, hogy néhány év múlva a dolgok természeténél fogva éppen az addig lebecsült mesterségek művelői fogyatkoztak meg, és akkor a folyamat megfordult. Azért kellett ezt a látszólag túlságosan nagy és fölösleges kitérőt tennem, mert Enit elbeszélései hazájának életéről akkor kezdtek érthetetlenné válni számomra, amikor Váltik bizonygatta, hogy öccse, aki minden valószínűség szerint életben maradt, mert nem volt a hajón, egész életében csak szövetekkel, kelmékkel kereskedhet, mert apja családja nemzedékek óta ezt a foglalkozást űzte. Én is, folytatta Enit, csak akkor lehettem volna egy másik mesterséget folytató ember felesége, ha apám üzletfelei vagy azok ismerősei között egyetlen olyan fiatal kereskedő sem akad, aki hajlandó házába vezetni. Ez törvény? Kérdeztem csodálkozva. Nem, nevetett Enit elnézően, nem törvény úgy, hogy táblára vésik, mint az írnokaid, mégis erősebb annál. Egyszerűen nem lehet másként. Nem érted? Nem, vallottam be. Sem mint Avana királya, sem mint földi ember nem értettem. És ha mást szeretsz? Enitnek végtelenül tetszett, hogy leckét adhat nekem az igazi életet szabályozó törvényekből. Mi csak a szüleinket, testvéreinket szerethetjük. Elkomolyodott, vonásaira idegen méltóság hálója hullott. Éreztem, ez valaki másnak az arca, akit én már sohase fogok megismerni. Az egykori gyerek emlékében él csak, az hozta át erre a másik földrészre, és támad föl egy rövid percre, míg az arc tulajdonosa ki tudja, mit csinál ebben a pillanatban a túlsó parton. És elsősorban Istent, aki megteremtette a világot és minden élőt, hogy az ő dicsőségét szolgálja. Mi a neve ennek az Istennek? Neve? Csodálkozott. Miért lenne neve, mikor egyedül ő van? Az égnek sincs, egyetlen égbolt van, egyetlen föld és egyetlen Isten. Ezt már Ruarának is megmondtam díszben, de nem értette, ő is folyton a nevét kérdezte. Én értem, nyugtattam meg. Ezt ugye a papjai tanították neked. Nem csak a papok, hiszen mindenki őt szolgálja. Az életünk az ő szolgálata, az ő akarata és parancsa szerint történik velünk minden. Ő szabja meg sorsunkat és halálunk óráját is. És mi az Isten akarata? Mit parancsol az embereknek? Hogy terjesszék az ő hitének világosságát, mert bűnös, aki nem imádja, és nekünk kötelességünk, hogy mindenkit elvezessünk hozzá. Hová? A templomba? Oda is, biccentett türelmetlenül, de ez mást is jelent, többet. Azt, hogy ő hozzá, hogy csak őt imádja, csak neki szolgáljon. És mivel lehet őt szolgálni? Azzal, hogy neki tetsző életet élünk. Nem tudtam megállni, hogy közben-e szóljak. És azt, hogy mi a neki tetsző, a papjai mondják meg az embereknek. Hát persze, gyanakodva nézett rám. Ezt honnan tudod? Mondtam már. Még Habamú papjaival sem vitatkoztam soha szívesen. Ha tehettem, kitértem előle. Ezt a gyereket pedig semmiképpen nem akartam megbántani, mégis kicsúszott a számon. Csak gondoltam, így van, mert Habamú papjai is így mondják. Ó, Habamú, csapta össze a kezét megbotránkozva. Hamis Isten, akár a többi, és ti mindannyian, itt és díszben is, bűnösök vagytok, akiket majd elér a büntetés, hogy nem őt szolgáljátok. Milyen büntetés? Az Isten jön és megöl bennünket? Nem, rázta a fejét. Isten mindenható, megtehetné azt is, de egész biztos akkor bűnhődtök majd, ha nem akarjátok elfogadni az ő hitének igazságát. Messze kanyarodtunk Enit öccsétől, aki kénytelen élete végéig kelmékkel kereskedni. Megborzongtam, láttam Sumurrit, hogyan tapossa dühötten a parazsat a sziget homokjába. A torkom összeszorult. Hallottál valaha is arról beszélni, hogy létezik ez a földrész is? Enitet ez a kérdés kizökkentette előbbi gondolatmenetéből, nem felelt azonnal. Hogy van Dis meg Avana, faggattam. Ez a part, ezek a városok? Mert talán már tudod, hogy nem csak ez a két város van, hanem még több is. Nem, ezt soha nem hallottam. De ha tudnák, már ide hajóztak volna, mert azok a hatalmas hajók minden tengert, minden partot bejárnak. Mindenhová elviszik nem csak a tengerészeket és a katonákat, de Isten papjait is. Mindenki őt imádja, kivéve titeket. Miért kérdeztem Enitet? Miért vártam megnyugvást tőle? 15 éves volt, mikor elkerült hazájából, ahol az Isten szolgálatán kívül nem sokat törődtek a gyerekek, különösen a lányok tanításával. Hiszen a szülővárosával szomszédos városok közül is csak azoknak a nevét ismerte, ahol apjának üzletfelei éltek. de azt már nem tudta pontosan megmondani, hogy melyik fekszik a tengerparton és melyik beljebb a szárazföldön. Ezért beszéltem arról az előbb, hogy Enid mindent elmondott, amit elmondhatott, amit tudott. Istenük azt tanította, hogy Lad, ők így nevezték a gámát, lapos, a világ középpontja. De Enid emlékezett arra, hogy hajósokat égettek el elevenen egy jár főterén, és apjától hallotta, ezek az elvetemültek azért bűnhődtek, mert azt merészelték állítani, hogy Lad nem lapos, hanem gömbölyű. Ki tudja, miről tárgyalhatnak egymás között egy jár kapitányai, hangjukat suttogásra fogva, nehogy megsértsék az Istent. A hajósokat hasonlóvá formálja a tenger, ismerem őket. Akár ezen a parton születtek, akár ott. Amit egyszer a fejükbe vettek, semmilyen tűzzel nem lehet kiégetni onnan. Egy évtized, talán kettő vagy három, mindegy, lehet, hogy meg sem érem, de egyszer átszelik az óceánt, horgonyt vetnek itt, a vana előtt is. Hosszú egyenes kardjukon megvillan a napfény. Az Aban birodalom egy ideig még ellenállhat, és a Naunik is. A Barkanon átvezető rossz utak védik őket, de a parti városok, Dis. Ha váratlanul csapnak le rájuk, a meglepetés, a rémület még növeli a tengerfiaihoz képest óriásnak mondható támadók fölényét. Miért hallgatsz? Kérdezte aggódva. Megbántottalak? Nem csoda, hogy erre gondolt. Éreztem, arcomon megfeszül a bőr. Nem tehettem róla, de láttam, bár ne láttam volna azt a napot, amelyik kivéthetetlenül közeledik felénk az idősodrában. Újra vér, és újra tűz. Gregor, mondd hát meg, mivel tettem rosszat neked? Megsimogattam a karomat szorító kezét. Égető, újongó érzés volt, hogy hozzám ért, legszívesebben a karomba kaptam volna, eldobva minden életem összes józan meggondolását, de mégse tettem, akkor még nem tettem. Csak néztem, bámultam a szépségnek és a fiatalságnak ezt a csodáját, aki azért született ott a túlsó parton, hogy életem leggyötrőbb kínszenvedése és legnagyobb boldogsága legyen. Az élet teljességét hozta el nekem, aki már olyan jól játszottam a csak népéért fáradozó Isten király szerepét, hogy magam is elhittem, ennyi és nem több, ami még hátra van. Lényemnek az a része, amelyből nem lett Avana királya, és Gregor Mann sem volt soha, talán nem is létezett korábban, csak ez a pillanat, ez az érintés hívta életre, vagy úgy növekedett apránként az Enittel együtt töltött napok ritmusában észrevétlenül, már tudta, hogy nem mond le erről a boldogságról, hogy az övé lesz, minden érv és törvény ellenére. Fogtam a kezét, ujjaim végig siklottak az ívelt körmök domború félholdjain, csuklóján éreztem az ér lüktetését, fülemben dobolt, zúgott a vér, akár a nagy zuhatak dübörgése, alig értettem tőle Enid hangját. Gregor, felej, megbántottalak? Az értelem hűvösen és könyörtelenül foglalta vissza már elveszített állásait. Születésünk óta neki kedvezünk, ápoljuk, fejlesztjük, matematikával, logikával, erkölccsel etetjük, a szolgájává rendeljük az akaratot, hogy mindig győzhessen önmagunk felett. Lefejtettem a karomról Enid kezét, és hátrahúztam a székem, mostobán reménykedve, hogy ez a fél méter megoltalmaz egymástól. Amit józan észnek nevezünk, néha sokkal inkább a korlátoltság forrása, mint az ösztön, amelynek mozdulatait évmilliók bölcsessége csiszolta. Dehogy, Enid, dehogy, nincs semmi baj. Akkor miért nézel olyan haragosan? A kettő közül a kimondható rosszat választottam. Arra gondoltam, hogy a te néped egyszer majd eljön ide, és bennünket is mágián éget meg, mert mi is azt tanítjuk, hogy a gáma, azaz Lad, gömbölyű, de még ennél is rosszabb, hogy az isteneteket sem ismerjük. Minden szörnyűsége ellenére határozottan könnyebb volt a majdani tűzről beszélni, mint amelyik már is égetett. Ó, majd én megvédelek benneteket. Nagy lelkűsége méltó volt frissen szerzett királyi címéhez. Megmondom nekik, hogy ti mentettetek meg. Persze Dis az más. Hagyd Dist, Enit, ne emlegesd. Ez is zsákutca, gondoltam kétségbe esetten. Ez is tűz, mint a másik. Miről beszélhetünk hát végül is? Az ablak hirtelen elsötétült, messziről a Barkán irányából mennydörgés indult. De Erua idejét éltük, ez a máskor oly komor hang is lágy volt, az illatos eső fájtlába burkoltan. Nagy kövér cseppek porzottak szét a párkány fehér mészkövén, a fülke megtelt párás szagokkal, az apró szemüre váltott tavaszi eső zúgásával. Enit az ablakhoz lépett, tágra nyílt szemmel, mosolyogva nézte az avanát öntöző Eruát. A szellő lusta volt, mégsem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy ruhájába ne markoljon. A haját is elfújta a halántékáról, de a nehéz fürtök rajtuk az eső gyémánt szemeivel visszahullottak. Néztem a nyulánk alakot, és arra gondoltam, az élet utolsó percünkig sem szűnik meg váratlan, kiszámíthatatlan lépéseivel zavarba hozni bennünket. Új, megoldandó feladatot kapunk, valahányszor úgy érezzük, már semmi sem történhet. Egy kereskedő asszony végső kétségbeesésében, a viharban dülöngélő hajó kabinjában, tengeri betegségtől félholt gyereke szájába erőltet egy pohárnyi altatót, hogy legalább ő ne szenvedjen a közelgő halál rettenetes félelmétől. Aztán a gyerek szüleit lesodorja egy hullám, vagy más módon pusztulnak el, és a bódult gyerekről mindenki megfeledkezik. Régóta belenyugodtam, ennél többet nem rakhatok össze abból, amit Enit arról a végzetes hajóútról elmondott, amelyiknek eredeti célja egy másik partmenti város volt, alig 3 napnyi hajózásra egyártól. És az a néhány korty altató nem csak az én sorsom változtatja meg, hanem rajtam keresztül 10 és 100 ezrek életét. Sumurri jól sejtette, mit jelent Enit népének hajózási tudománya, és könyörtelen istene minden embernek, aki ezen a parton él. Fel kell ráznom őket, beléjük kell oltani ugyanazt az aggodalmat, félelmet, amit én érzek. Ha lesz elég időm, hogy megmagyarázzam nekik, hogy higgyenek nekem. Újra megdördült az ég, és most már a fejünk felett. Az asztalon halkan megpendült az aranycsengő. Enit összerázkódott. Félsz a vihartól? Elváltozott arccal fordult felém, szemében rémület csillogott. Nem, nem a vihartól. Hangja elakadt, imbolyogva indult felém, fölugrottam. Enit! Széttárta a karját, lába megbicsaklott, ha nem kapom el, a padlóra zuhan. Zokogás rázta, ujjai a vízbe fúló erejével kapaszkodtak belém. Enit, mi történt? Fejét a vállamhoz szorítva hajtogatta elcsukló hangon. Félek, Gregor, nagyon, nagyon félek. Tehetetlenül álltam, a haját simogatva. Azt mondtad, nem félsz a vihartól. Akkor hát... Tőle, Gregor, tőle félek. Még hevesebben zokogott, a heverőhöz támogattam, és a pohár után nyúltam. Igyál egy kortyot, kicsi Enit, és nyugodj meg. Ki az, aki téged bántana? Ivott valamit, tekintetében a félelem szomorúsággá mélyült. El fog szakítani tőled, és megbüntet, mert... Kiről beszélsz? Messzire nézett, túl az ablak előtt hajladozó eső szálain. Róla, suttogta. Az Istenről. Megbüntet, mert nem őt szeretem, hanem téged. Ez bűn. Lassan felém fordította arcát, szemében addig nem látott fény lobbant. De ha velem vagy, nem félek tőle. Aztán meg úgyis mindegy, mert Velem maradsz, míg meg nem halok. Velem maradsz mindig, mindig velem. Átkarolta a fejem, magához húzta. Szemében a fény újjongva felvillant, és én beleszédültem örvényként kavargó örökké valóságába. Így történt. Erua idejének elején, és nincs mit megbánnom, sem most, sem később.